Üdvözöljük a nézőket, engem Sarkadi Zsoltnak hívnak, ez pedig a Partizán élő műsora. Brutális videókat hozott ma nyilvánosságra Juhász Péter a YouTube csatornáján. Biztonsági kamerák felvételein az látszik, hogy Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója, rugdossa, üti, rángatja és megtapossa a nevelésére bízott gyerekeket. Valószínűleg ezektől a videóktól nem függetlenül hétfőn benyújtotta a lemondását ez a megbízott igazgató, aki egyébként az előző igazgató Juhász Péter Pál májusi letartóztatása óta vezeti az intézetet, és ma pedig kedden a rendőrség nagy erőkkel szállt ki a Szőlő utcai javítóintézetbe. A mai élő műsorban kettő vendégünk lesz, velünk lesz Gyurko Szilvia, Hintalovon alapítvány alapítója és vezetője, gyerekjogi aktivista, először pedig Juhász Péterrel, a videókat nyilvánosságra hozó ex-politikus influencerrel fogunk beszélgetni. Mai adásban az első vendégünk, tehát a videókat nyilvánosságra hozó Juhász Péter. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
Köszönöm, hogy itt lehetek, mindig varom.
Mit lehet tudni ezekről a videókról? Szerintem röviden próbáljuk meg szétszálazni őket. A bejátszóban, ha jól értem, akkor három különböző esetet mutattunk. Kettő eset benne volt a mai videóban, és egy eset egy korábbi videóban. Itt ugyanaz az elkövető mind a három esetben?
Hogy... Fordítva volt, kettő volt egy korábbiban, és egy volt a mostaniban.
Egy új volt a mostaniban.
A maiban a korábbinak az egyik vágott verzióját lehoztam egy az egyben, hogy a kontextus érthető legyen. Uh-huh. Itt az elkövető az két esetben ugyanaz, ez a volt megbízott igazgató, az amikor hátulról szétveri az egyik gyereket, illetve az oktatási helyzetben ülőknél is az igazgató úr járt el, aki pedig a fekvőtámaszkodó fiatalembert hasba rúgta, az valaki más, őt még nem azonosítottam.
De ez is a Szőlő utcában történt.
Ez is a Szőlő utcában van, így van.
Értem. A forrásvédelem szempontjait figyelembe véve válaszolj csak erre a kérdésre, de azt mindenképpen meg kell kérdezni, hogy hogy kerültek hozzád ezek a felvételek?
Szerintem az a kevésbé lényeges, mert ezt nyilván most nem fogom megnevezni, hogy kitől kaptam. Inkább azt mondom el mellé, ami szerintem sokkal lényegesebb, hogy ezek a felvételek a rendőrség, illetve az ügyészség birtokában vannak fél éve. Tehát, hogy tudnak róla, ott van náluk, mégsem jártak el, sőt a mai nappal az is világos lett, a kontrollon írták meg, publikáltak egy ehhez nagyon hasonló esetről szóló beszámolót, feljelentést, illetve bejelentést a TGS-hez, tehát tulajdonképpen a teljes hatósági spektrum tisztában volt Buna Károly működésével. Ez szerintem azért eléggé jelzi azt, hogy mennyire figyeltek oda mondjuk ezeknek az eseteknek a feltárására, illetve hogy mennyire valós az a kormányzati kommunikáció, hogy mindenkit átvilágítottak, aztán mindenkivel mindent rendben találtak, hogy Tuzson Bence, amikor kiáll, akkor mennyire életszerű az, hogy ő minden nyomozásba betekintett, és mindent rendben talál, és nincs kiskorú áldozat, illetve akár Orbán Viktor nyilatkozatáig elmehetünk, aki elmondta, hogy minden rendben van a gyermekvédelemben, és minden fiatal megfelelő ellátásban részesül, és a megfelelő emberek felügyelik az ő jólétüket, vagy oktatásukat.
Ezekre ki fogunk majd térni, viszont a felvételekhez visszakanyarodva, azt lehet tudni, mikor készültek ezek a felvételek?
Nagyjából 10 éve, inkább így mondanám. Az egyiken van timecode, az azt hiszem 2014, az oktatási helyzetes, ha jól emlékszem, ezt most nem esküdnek, nagyjából ez a 10 éves távlat. Az is egy érdekes, ez nincs benne a videóban, úgyhogy ez talán plusz információ. Egyébként az is, mert a bevezetőben nem mondtátok el, nem tudom, az megvan-e, közönségünk, azért mondjuk el, hogy Buna Károly letartóztatta a mai nappal a rendőrség, tehát hogy az, aki előzetesbe is került, tehát hogy bentartják, az viszont mit akartam mondani, kár volt elkanyarodnom, mert az is lényeges lett volna.
A videó készítésének az idejéről volt szó, és ez azért fontos ez a kérdés, ugye, mert...
Ja, tudom, mit akartam, és ez tényleg lényeges, hogy Buna Károly ezen cselekménye kapcsán, konkrétan, ami a videón szerepel, Juhász Péter pár részről egy belső vizsgálat indult, ennek én nem láttam a jegyzőkönyvét, de kell, hogy legyen, ezt ott dolgozók mondták, állították, és Juhász Péter pár megvált ettől az illetőtől, volt egy belső nyomás, tehát hogy ugye erről sokan tudtak, majd pár hónap, ekkor ő nevelő volt, pár hónappal később visszavette Juhász Péter Pál ugyanezt az embert igazgató helyettesi pozícióba. Tehát ez, én azt hiszem, hogy azt mutatja be, hogy valójában zsarolható ember kellett neki, akiről tudja, hogy bűncselekményt követel, kézben tudja tartani, és hát mondjuk úgy, hogy teljhatalmat kapott az intézményen belül, leszámítva Juhász Péter Pált.
Most az lehet, hogy álnaív kérdés, de arra nem látsz esélyt, hogy esetleg a belső vizsgálat valamilyen módon tisztázta ő őt a videón látott bűncselekmények alól?
Igen, ez egy álnaív kérdés valóban.
Tehát akkor úgy gondolod, hogy nem lehet erre magyarázat? Hát
ő ezzel védekezik ma, ha jól értettem a rendőrségnél, hogy a kontextusból kiragadott videó. Hát én kíváncsi lennék arra a kontextusra, amiből ki lehet ragadni egy ilyet. Tehát, hogy nem tudok elképzelni háborús helyzeten kívül olyat, hogy valakivel szemben megengedhető legyen egy ilyen magatartás.
Uh-huh. A ma publikált videóban az egyik legsúlyosabb állítás, ami elhangzik, az az, hogy amit most is említettél, hogy már fél éve ez a hatóságok birtokában van ezek a felvételek. Mennyire biztos az erre vonatkozó információd?
100% láttam róla a jegyzőkönyvet.
Tehát, hogy ezt a rendőrség ezt ismeri ezeket Igen. a videókat. Akkor mit gondolsz, mi lehetett az oka annak, hogy nem léptek ebben az ügyben?
Na hát ezt majd egyszer, ha én leszek kormányon, akkor válaszolok az ilyen típusú kérdésekre, nem tudok erre válaszolni. Én azt gondolom, hogy normális esetben, nem csak ebben az ügyben, számos más hasonló ügyben a hatóságnak, illetve a politikának, a kormányzatnak nem csak kötelessége, hanem érdeke lenne, hogy kiderüljön az igazság, érdeke lenne már csak azért is, hogy lemossa magáról, hogy ilyenhez bármilyen módon asszisztál. Ugye Kuricsics Gábor nyilatkozata indította el ezt a lavinát tulajdonképpen, ami által elindultak ezek a gyermekvédelmi ügyeket feltáró újságírói munkák, amiért szerintem hihetetlen hálával és tisztelettel tartozunk neki, mert egy interjúban a Válasz Online-on kimondta azt, amit úgy tűnik, hogy a gyermekvédelemben dolgozók többsége tudott, csak nem mondott ki. Én azt hiszem, hogy őt végtelen tisztelettel kell, hogy adózzunk neki, és hát ahogy mondtam, már ott szerintem alapérdeke lett volna a hatalomnak, hogy vizsgálják ki ezeket az ügyeket, menjenek utána. Az, hogy ez nem történik meg, ez Kuricsics Gábor másik állítását támasztja alá, hogy valakik felülről védik ezeket az embereket, mert egyébként elképzelhetetlen, tehát nem tudok rá racionális magyarázatot, hogy miért ne vizsgálnák ki, magyarul miért ne járna a rendőrség, a TGS miért ne vinné tovább az ügyeket. Egyre több bizonyíték van arra, hogy tényleg mindenki tudott erről.
Tettél ma ki képeket arról, hogy ott lesz a Szőlő utcai otthon előtt, és ott voltak már a rendőrök is. Akkor esetleg beszélgettél a rendőrökkel erről az egészről? Kiderült ott valami, hogy...
Nem, én egy egyszerű állampolgár vagyok, tehát én a más kontextusban szoktam a rendőrökkel beszélgetni.
Forrásaid azok egyébként hatósági források is, vagy csak inkább a gyermekotthon Igen. környékéről valók? Tehát mind a kettő...
Nagyon sokan jelentkeztek be, akkor ezt most, hogy ne elvicceljem, uh-huh. és akkor biztatnék is mindenkit, nem hogy hozzám jelentkezzen, hanem hogy bárkihez jelentkezzen, Igen. akiben megbízik. Szerintem sajtómunkája legalább olyan fontos, mint nem hogy az enyém, hanem hogy mindenki másé. Rajtatok keresztül számolunk be az embereknek. Még ha én videókat csinálok, akkor is rajtatok keresztül kerül a nagyobb nyilvánossághoz, szerintem az RTL szerepe megkerülhetetlen. Iszonyú fontos, hogy minden egy ott dolgozó, aki látott ilyet, ezt pont most mondta el az azonnali kérdések órájában. Uh-huh. Holnap jön ki majd a csatornámon, egyébként ott is a gyermekvédelmi ügyről van szó, már meg nem mondom Orbán Balázs talán, vagy nem tudom, hogy büntetőjogilag felelősségre vonható a kormány munkájának hatékonyságát, ez is mutatja, az, aki tud ilyen esetről, és nem számol be róla. Uh-huh. Tehát mondjuk ugye a kormány fenyegeti őket, én viszont kérném, hogy érezzék a felelősségüket, és érezzék azt a védelmet, amit ma a társadalom nyújt számukra, hogy igenis álljanak bele ezekbe az ügyekbe, ha valakinek van bizonyítható információ, az mindenképp keresse meg azt a sajtóterméket, azt a jogvédőszervezetet, azt az ügyvédet, vagy akár engem is személyesen, kikiben bízik, és tényleg világért nem akarnék ebben élen járni és magamra rántani. Szerintem pont az a cél, hogy terítsük szét, mert ez kapacitásban is hihetetlen embert próbáló feladat, hozzám rengeteg megkeresés, ez a válasz arra, hogy honnan jönnek ezek az információkat naponta. Öten hívnak föl, vagy a Szőlő utca, vagy más helyszínek kapcsán, más gyermekvédelmi otthonok, vagy valami hasonló kapcsán, hogy miket tudnak. Ennek egy része nem bizonyítható pletyka, de azért egy ponton összeáll a kép.
Arról tudsz esetleg bármit, hogy Kovács Buna Károly és Juhász Péter Pál között milyen volt a viszony, hogyan kapcsolódtak egymáshoz, és hogy mi indokolhatja azt, hogy mindezek után, amiket látunk a bejátszóban is, Juhász Péter Pál letartóztatása után éppen ezt az embert nevezték ki megbízott igazgatóvá?
Erre nekem nincs információ, de szerintem pont most. Arról viszont van, hogy ez az ember nagyon kézben tartotta a benti szálakat Juhász Péter Pál távozása után. Tehát olyan információt kaptam, hogyha ez az ember eltűnik a képből, akkor ki fognak nyílni a szájak, elkezdenek merni szeretném majd mesélni ott dolgozók, úgyhogy innen is bíztatnék mindenkit, hogy most itt egy ilyen, hát nem tudom minek kell nevezni, egy ilyen kegyelmi pillanat van, ha már a kegyelmi ügyből is indult ki az egész, de egy kegyelmi pillanat van, hogy most kell elkezdeni beszélni. Amennyire én levettem, ő az egyik kulcsembere volt Juhász Péter Pálnak, és ahogy mondom, szerintem ez a videó esetleg azt a célt is szolgálhat, hogy Juhász Péter Pál adott esetben kézben tartja őt.
Közben egyébként ma a Tiszapárthoz köthető kontroll.hu-n is megjelent egy vallomás, egy korábbi bentlakó vallomás, amiben arról beszélt többek közt, hogy ez most egy idézet, hogy a verést nagyon sokan nevelők is látták, ezt mondta. Ez alapján a te informátorid mit mondtak? Mennyire számít bevetnek egy ilyen intézményben ez a fajta bánásmód?
Hát eléggé. Tehát úgy tűnik, hogy eléggé. Itt ketté kell választani, tehát hogy vannak, és ez is nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon sokan, tehát senki ne azt gondolja, hogy a Szőlő utcában mindenki egy ilyen pszichopata állat, aki a gyerekekkel így bánik. Tehát eleve különböző épületekben zajlott mondjuk az oktatás, a különböző programok levezénése, vagy akár az alvás, és vannak olyan emberek, akik bejárnak, és valamilyen módon kapcsolatba kerülnek a diákokkal, mondjuk tanárok, akik nem is találkoznak adott esetben azokkal a éjszakai műszakban dolgozó emberekkel, akik aztán elkövetnek ilyeneket. Tehát ez szerintem nagyon fontos, mert szerintem pont róluk is szól ez a munka, amit mindannyian végzünk, elsősorban nyilván az áldozatokért, de másodszorban azokért az emberekért, akik az életüket teszik föl arra, hogy a gyermekvédelem hát egy valós nevelést nyújtson az államra bízott gyermekek számára. Tehát, és az ő munkájuk iszonyú fontos lesz, pláne, hogyha letisztul már ez a pedofil hálózat és pszichopatáktól meglehetősen terhelt közeg. Tehát, hogy de rájuk kell, hogy számítsunk, és én azt hiszem, hogy ahogy az egészségügyben, az oktatásban és az emberekkel múlik, az ott dolgozók, hogy még működik egyáltalán valamennyire, azt hiszem, hogy a gyermekvédelemben is ők azok, akik ma még egyáltalán tesznek valamit a gyerekekért. Tehát, hogy na és akkor ezzel talán válaszoltam is, hogy nyilván vannak olyanok, akik tudtak sok mindenről, vannak, akik kevésbé, és ha megengedsz egy ilyen politikai mondás, mert nem egészen az, inkább mondjuk, hogy semmiképpen pártpolitikai társadalmi értelemben, hogy szerintem ez egy olyan ügy, én ezt látom, hogy megvalósult végre egy nemzeti minimum, mert hogyha Füsi Angéla és Dobrev Klára ugyanazon az ügyön dolgozik, beleértve a vagy most mondjuk, hogy egyik baloldali, másik jobboldali, én mondjuk liberálisnak tartom magam, ha már muszáj egy skatujába beülne magamtól, de a lényeg, hogy ez túlmutat már, azt hiszem, a pártpolitikán túlmutat a politikai ideológiák közötti megosztottságon, szóval itt tényleg az van, hogy mindannyian kell, hogy kiálljunk ezekért a gyerekekért. Egyébként, apropó, ha már tényleg ezt most el is kell mondom, mert Puzsér Robert hívott, mielőtt beléptem ide, hogy a Polgár Ellenállás Mozgalom tüntetést szervez vasárnapra, még nem tudják pontosan a helyszínt, és hogy hány órakor lesz, de hogy most advent harmadik vasárnapján, tehát 14-én lesz tüntetés a témában, mert megengedhetetlen, hogy ilyen emberek, akik ennek a politikai felelősek, azok a hát pozíciójukban maradjanak, ez egészen elfogadhatatlan.
Utaltunk már rá, és valójában ez az egyik legmelbevágóbb része ennek az egésznek, hogy ezek ugye biztonsági kamerák felvételei, és számomra is az nagyon nehezen állt össze, hogy Kovács Buna Károly, aki ott dolgozik, tudnia kellett, hogy hol vannak ezek a biztonsági kamerák, és tudnia kellett azt is, hogy veszik ezek a biztonsági kamerák azt, amit ő csinál. Erre vonatkozóan van bármilyen információt, hogy ott hogyan történik a biztonsági kamera felvételeknek a kezelése egyáltalán? Ez egy bevett dolog, hogy egy 10 éves biztonsági kamera felvétel még megvan egyáltalán valakinél, vagy ezeket törlik?
Erre nem tudok válaszolni, de szerintem van egy súlyosabb aspektusa, hogy tudják, mert ebben teljesen igazad van, hogy ők tudják, hogy felveszik őket kamerával. Ki az az ember, aki annak tudatában, hogy tudja, hogy felveszik, megmeri egy ilyet csinálni? Van. Csak egy olyan ember lehet, aki biztosabban, hogy nem lesz ebből bántódása, meg fogják védeni, és meg fogja úszni ezt a dolgot. Tehát ez megint Kustics Gáborra utalnék vissza, és bocsánatot kérek tőle, mert nem ő ebben a kulcsszereplő, csak ő szimbolizálja azokat a hithű, valóban szolgálatkész embereket, akik a gyermekvédelemben dolgoznak, akikre ő utalt, hogy ezt beszélik ott a környezetben, hogy fölülről védik őket. Egyébként elképzelhetetlen, hogy tehetné meg valaki, vagy hogy merné megtenni, hogy tudja, hogy veszi a kamera, ez följebb is kerülhet, ment a feletteséhez, de biztos benne, hogy nem lesz baja belőle. De...
Igen, viszont erre vonatkozó bizonyítékok azért eddig nem kerültek elő.
Nem, utaló jelek vannak. Én nem is azt mondtam, hogy mondjam, erre tudok következtetni, nincs más ötletem, de szívesen beszélek róla. Tehát, hogyha van más ötleted, szólj, vagy ha bárkinek, kommenteljen be a Partizán oldalára, és ezt most végig fogom akkor olvasni.
Persze. Ugye az az állítás, hogy már fél éve a hatóságok kezében vannak ezek a bizonyítékok, Azt az ajtót is kinyitja, hogy ugye szeptember végén a kormány elvileg utasította az igazságügyi minisztert, hogy egy mindenre kiterjedő vizsgálatban járjon utána annak, hogy mi a helyzet ezzel a Szőlő utcai ügycsoporttal, és ott Tuzson Bence jelentésében az azóta elhíresült és a kormánypárti politikusok által folyamatosan mantrázott mondat az az volt, hogy az ügynek nincsen kiskorú sértetje. Ugye ez az állítás, ez az utóbbi napokban lényegében egyre tarthatatlanabbá válik. Kecskeméten a hétvégén a DPK gyűlésen valójában Orbán Viktor, az Orbán Viktor kérdező Csiszár Jenő is beismerte, vagy elmondta azt, hogy hát ez már valószínűleg nem tartható tovább ez az állítás. Mint ex-politikus, lényegében kicsit politikai elemzőként is kérdezlek, hogy szerinted mi lehetett az oka mégis annak, hogy a kormány ennyire kategorikusan belement abba, hogy eltolja magától ezt az ügyet, és olyan kijelentéseket tettek szeptember végén, amikben ezek szerint nem lehettek biztosak, hogy védeni tudják még most decemberben is.
Hát én nem tudok neked politikai elemzőként válaszolni erre, mert tehát én nem értem a logikájukat, mert hogy tehát szerintem az elmebetegség, de megfordítanám, mert nem lehettek biztosak, hogy védeni tudják, nem biztosak lehettek benne, hogy nem tudják védeni. Erre egy másik példát tudok, ugyanabban a videóban, amivel először hoztam nyilvánosságot, szombaton, amíg kikerült videó, amiben még csak a verést mutattam, nem az oktatási jegyzetben, abban ugye megszólalt egy lány áldozat, aki viszont maga tett feljelentést még júliusban, tehát ez 2-3 hónappal van a Tuzsonféle jelentés előtt, és ő a feljelentésében elmondta, hogy ő kiskoruként bejárva a Szőlő utcában áldozata volt Juhász Péter Pálnak. Tehát, hogy a birtokukban a rendőrség és az ügyészség, ő az NNI-nél tette meg a feljelentést, ami átkerült aztán az ügyészséghez. Tehát a Tuzson Bence valóban utána nézett volna ezeknek, akkor tudnia kellett. Tehát Tuzson Bence egész biztos, hogy hazudott, az nem kérdés, igazságügyi miniszterként valaki kiáll a nyilvánosság elé, és így telitorokból hazudik egy ordinárét. Mert vagy nem nézett bele, tehát hazudott, hogy megnézett bármilyen adatot, vagy pedig tudta, hogy van kiskorú áldozat, és úgy állt bele. Én azt hiszem, hogy itt nincsen racionális magyarázat, politikai kommunikáció van, a pillanat uralása, mindig majd holnap hazudunk egy még nagyobb típusú hozzáállást. Tehát, hogy...
Viszont hogy egyre magasabbra kanyarodik a felelősség, mert valójában Orbán Viktor is elismételte azt, amit Tuzson Bence mondott.
Nem kérdés számomra, hogy Orbán Viktor ennek a rendszernek a fő felelőse, és hogy ez a rendszer része, az egész biztos.
Ehhez kapcsolódva Magyar Péter a mai Balatonfüredről tartott sajtótájékoztatóan lényegében lemondásra szólította fel a kormányt. Te mit gondolsz, ennek az ügynek lehetnek olyan hullámai, mint a kegyelmi ügynek voltak, vagy hol végződik itt a kormányzati felelősség?
Hát én
azt fognak ebbe belebukni, ha úgy tetszik.
Most nem is viccelek ezzel semmilyen módon, de hogy szóval ennek nem lesz hulláma, hát akkor tényleg megérdemeljük. Hát azért látni kell, hogy bárki kerülhet ebbe a helyzetbe, mert ugye bárkinek a gyereke kerülhet ebben a helyzetbe, hogy valamiért egy olyan tragédia történik az életükben, a család életében, hogy a gyermek az bekerül az állami gondoskodás berkeibe. Ez tényleg egy autóbaleset elég ez, hogyha a szülőkkel komolyabb baj történik. Most nem akarok itt példákat mondani, nem a riogatás a cél, de hogy ez igazából azért, hát hogy mondjam, több tízezres számban kerülnek be, vagy inkább úgy mondom, több százezres számban, hogyha a 18 éves korig felnővő gyerekeket nézzük, per pillanat 26 ezeren vannak a gyermekvédelem berkeiben belül, akik nevelkednek. Ezek nem mindenki az elhagyott és eldobott gyerek, aki úgyis mindegy, most a hatalom szempontjából mondom, hanem bármelyikünk gyereke lehet. Hát ha ezért nem lesz egy földindulás addig, amíg le nem mondanak a felelősök, akkor szerintem hát ne várjunk változást Magyarországon, de az nem a politikának lesz köszönhető, hanem nekünk. Tehát, hogy ez ennek tőlünk kell indulnia.
Hogyan tervezed egyébként folytatni ennek az ügynek a feltárását, vagy mi van még a csőben, lehetnek még olyan felvételek, amik a ma nyilvánosságra hozotthoz hasonlóak?
Én nem egy politikai stratégia alapján dolgozom, hanem ha elkerül hozzám egy információt, azt nyilvánosságra hozom. Én abban bízom, hogy mondtam, hogy mindenki más is dolgozik ezen, értem ezzel az oknyomozó újságírókat, bízom benne, hogy meg fognak keresni további ott dolgozók, áldozatok, bárki, akinek birtokában van információ, vagy bizonyíték másokat is. Tehát ezt nem személyes ügynek tekintem, ilyen értelemben nem én akarok ebben elől menni. Ez most egy olyan bizonyíték, ami hát elég egyértelműen mutatja az ottani helyzet, és pont belém fektette a bizalmát az, aki odaadta ezt, de hát, hogy mondjam, másnak meg más lesz szimpatikus, és majd más hozza nyilvánosságra. Ebben az én szerepem, csak a nyilvánosságra hozás nem az én érdemem, hanem az, aki ezt hozta.
Korábban publikáltál egy másik videót a gyerekvédelemmel kapcsolatosan, és ez a videó is elég nagy port kavar, de ez más miatt. Ez a Látó Jánossal készített interjú volt, ami később kiemelt szerepet kapott a Zsolti bácsi ügyként elhíresült politikai botrányban. És ugye főleg azért kapott a kormányzat szempontjából kiemelt figyelmet, mert a videóban szereplő állítások nagy részéről bebizonyosodott, hogy nem lehet őket bebizonyítani, vagy hát nem sikerült ezeket bebizonyítani. Vársz esetleg arra, hogy ezzel kapcsolat, tehát hogy emiatt erről az oldalról próbálják majd lejáratni a ma nyilvánosságra hozott felvételek ügyét is?
Nem gondolom, de fordítva megint tudok példát mondani, ez megint elég mókásan hangzik. Két telefonom volt ide, fel az egyiket már elmondtam, ez volt Puzsér Róbert, hogy tüntetéshez vasárnap, a másik pedig valaki, aki a Szőlő utcában volt, és azt mondta, hogy beszélgetésben hallotta Juhász Péter Pál és a feleségét Aljás között egy, hát most nem mondok még betűt sem, amit mondott, egy Zsoltról beszélgetni bent őket. Mondtam, hogy nem tudok vele mit kezdeni, mert nem bizonyítható, és ezért hagyjuk a francba. Hát én inkább onnan várom, hogy...
Engem is így hívnak.
Értem, hát gyanús is vagy, teszem hozzá, de látod, mégsem veszed magadra, és nem pattansz fel, hogy úristen, rólam van szó. Én azt gondolom, hogy ha valakinek van ilyen a birtokában, és ne felejtsük el, hogyha, és most nem Zsoltról beszélve, bárkiről beszélve, aki egyébként elkövető lehet, most már azért ezek az emberek 20-30 évesek is lehetnek adott esetben felnőttek. Én abban bízom, hogy van annyi lelki erőjük és bátorságuk, hogy beleállnak egy ilyen ügybe, mert értik azt, hogy ők mind mentek keresztül, és hogyha ebben a világirendben nem rájuk ezt felelősségként, de hogy mondjam, én örülnék, hogyha valakiben lenne annyi lelki erő, és megnyugodna, hogy olyan tehet másokért ez ügyben. Tehát, hogy előkerülne. Én inkább ezt várom, mint azt, hogy a kormányzat nekünk jön, hát majd lesz még egy házkutatás nálam, és elkérik azokat a felvételek eredetiét, amik az ügyészségen vannak, mert annál viccesebbet az már tényleg kitalálni is nehéz lenne.
Igen,
az előbb is vicces volt, de...
Az utolsó téma, amit érinteni szeretnék, az az, hogy legutóbb akkor voltál a Partizánban, amikor a nyomozó ügyészek mentek ki hozzád és házkutatást tartottak. Azóta abban az ügyben történt valamilyen előrelépés? Hogy áll az ügy?
Segíts nekem, mi az ügy? Juhász Péter Pál és társai ügyében nyomoztak.
Ennyit közöltek akkor?
Hát ez volt rajta a papíron. Tehát halad az ügy, ma éppen letartóztatás volt. Bocsánat, nem bírom körögésni, hát semmi köze nem volt a megnevezett ügynek ahhoz, amiért állítólag hozzám jöttek. Ugye tényleg az volt a papíron, ugye, hogy Juhász Péter Pál és társai nyomozásában zajló cselekmény része az, hogy nálam házkutatnak, amiben keresik a Zsolti bácsi is videó eredetiét. Tehát erre mondom, hogy akár jöhetnek most is, és kérhetik az eredetit, csak az ott van az ügyészségnél.
Értem. Köszönjük szépen, Juhász Péternek köszönjük, hogy itt volt. A beszélgetésünk második részében a vendégünk Gyurkó Szilvia, gyerekjogi szakértő, a Hintalovon alapítvány alapítója és vezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm.
Megnézve a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott videókat, mi volt az első reakciója?
Nyilván nagyon megrendítő ezt látni, és azon gondolkodtam, hogy vajon az a spektrum, amikor a szakemberek azt gondolják, hogy mondjuk azért nem teszek jelzést, vagy azért nem indul egy eljárás, mert ami történt, az nem bűncselekmény, hogy attól még, ami történt, az nem oké. Mondjuk itt, ami a felvételen van ott, azért azt gondolnám, hogy fontos is lenne a büntető eljárás, de hogy mennyire esszenciálisan fontos lenne az egész intézményrendszert az alapjaitól átvilágítani, minden eseményt valódi vizsgálatban számba venni, mert hogy az a megközelítés, hogy egy romlott alma van, azt vegyük ki, és a többi rendben van a kosárban, hogy egész egyszerűen az intézményi keretek között elkövetett gyerekekkel szembeni visszaélésnél nem egy működő modell. Ott egy nagyon alapos átvilágítás kell, ami nem csak a bűncselekményeket keresi, hanem minden olyan megengedhetetlen magatartást, ami a gyerekek számára nem volt oké, nem volt rendben, meg ugyanúgy a munkatársakat is, a volt munkatársakat is nagyon jó lenne komolyan venni és meghallgatni az ő tapasztalataikat.
Erről ugye vannak kutatások, de mit tesz egy gyerekkel az, hogyha így bánnak vele egy intézményben?
Hát nézd, ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon a javítóintézetben elhelyezi gyerekeket, tehát azokat a gyerekeket, akik büntetendő cselekményeket követtek el, azokkal kapcsolatban a társadalmi együttérzés azért az nem ugyanolyan, mint más gyerekeknél. Itt az emberek döntő többsége nem tudja, hogy nagyon sok esetben a véletlenen múlik, hogy egy gyerekkel a gyerekvédelmi rendszerben találkozok, mint áldozat, vagy pedig egy javítóintézetben találkozok, mint elkövető, mert hogy az elkövetővé vált gyerekek döntő többségében ugyanúgy látunk a családban bántalmazást, bántást, elhanyagolást, rossz bánásmódot, kortársak közötti zaklatást, és csupa olyan cselekményt, ami ezt a gyereket sérülékenyé teszi, csak adott helyzetben, amikor ő az igazságszolgáltatással találkozik, akkor az egy büntetendő cselekmény, és nem pedig az ő áldozatisága. Tehát elképesztő fontos lenne nulladik pillanattól, hogy ezekkel a gyerekekkel együtt tudjunk érezni, és ne gondoljuk azt, hogy nekik egy olyan rezsimben kellene lenniük, amiben rendben van a testi fenyítés, amiben rendben van a megalázás, a kiszolgáltatott helyzetbehozás, és ugye egyáltalán az ő emberi méltóságtól való megfosztásuk. Szerintem itt kezdődik valahol alapvetően az, ami mentén föl lehetne építeni egy olyan rendszert, ami a gyerekeket tényleg egy ilyen segítő, támogató, megerősítő rendszerben tudja hozzásegíteni ahhoz, hogy ne élethosszíglani hatást gyakoroljon rájuk az, ami ott történik. A másik nagyon fontos, amiről szerintem szintén nem tud az emberek döntő többsége, hogy amikor egy javítóintézetbe került gyerekkel foglalkozó jó szakemberrel beszélgetsz, akkor ők egy időben beszélnek arról, hogy ennek a gyereknek ez volt az életesélye, hogy kikerüljön a családjából, kikerüljön abból a közegből, ahol bűncselekményeket követnek el, és ő is arra az életpályára lépne át, mert itt a javítóintézetben tudunk rá figyelni, vigyázni, a tanulásban segíteni, támogatni az erőforrásait, megerősítjük, és ez neki egy életesély, és ők arra panaszkodnak, hogy a gyerekvédelem közben a gyerek családjával nem teszi meg azt, ami megóvhatná a gyereket attól, hogyha visszakerül a családjába, akkor megint bűnelkövető legyen. Ez az egyik tipikus történet. A másik tipikus történet, hogy bekerül a gyerek, és aztán ott az intézményben a többi gyerektől jól eltanul nagyon sok mindent, ami nem oké, hogy tovább halad a lejtőn, és ugye azok a nevelők, akik nem jól kapcsolódnak hozzá, akik nem jól szeretik őket, az a közeg, ami nem tudja őket emelni és tartani, az bizony sok esetben hozzásegít ahhoz, hogy egy kriminális életpálya élethosszíglan a gyerek életének része maradjon.
A Fidesz retorikáját ismerve számíthatunk arra valószínűleg, hogy a következő napokban, hetekben is megpróbálják majd kidomborítani a különbséget a javítóintézet és a többi gyermekotthon vagy gyermekvédelmi intézmény között. Ha jól értem, akkor igazából ezek az ügyek, és ez a fajta kormányzati kommunikáció az lényegében elmélyíti eleve azt a mesterséges és amúgy károsan gerjesztett szakadékot, ami a két intézménycsoport között van.
Hát és vérlázító. Tehát, hogy nem azt vállaljuk. Tehát senki nem azt ígérte, amikor ezeknek a gyerekeknek azt mondta, hogy javítóintézetbe kerülnek, hogy ott ismételten bántalmazni fogják, hogy az emberi méltóságuktól megfosztják, hogy nem lesz szavuk, nem lesz hangjuk, hogyha valami történik velük, akkor nem kaphatnak segítséget, hanem azt ígérték nekik egy javító nevelő intézményben, hogy segítséget kapnak ahhoz, hogy az a gigszer, ami az ő életükben megtörtént, az nem éljüljön tovább, hanem ők a társadalom részeként tudjanak tovább dolgozni. Az egy kérdés, hogy egyáltalán a javítóintézeti elhelyezés az egy jó válasz-e? Ugye Magyarországon megközelítőleg 160 gyerek van ilyen típusú elhelyezési helyen. Nagyon fontos lenne megnézni az egész kriminálpolitikát, büntetőpolitikát Magyarországon, hogy mit kezdünk a gyerekek, hogy onnantól kezdve, hogy 2012-ben leszállították a büntethetőségi korhatár 14-ről 12-re, hogy mit jelent az, hogy gyerekeket családjukból kiemelnek, ezekben az intézményekben helyeznek el, de ez nem szervesül a gyerekvédelmi rendszerbe, hogy az ő erőforrásaikkal nem tudnak valójában mit kezdeni, miközben tudjuk nemzetközi és magyar szakirodalomból, hogy a gyerekkorú bűnelkövetőknek a leghatékonyabb beavatkozás az a közösségi alapú resztoratív szankciók lennének, tehát a helyreállító igazságszolgáltatás, amikor csinálsz valamit, és aztán azért felelősséget válasz abban a közösségben, amiben vagy, és ott kapott meg a támogatásokat, csak hogy igazából 2024 óta azt látjuk, hogy a gyerekvédelmi rendszer különböző pontjain egyszer csak összesűrösödik a tér meg az idő, kibukkan valami fajta probléma, de hát akik ezzel a rendszerrel dolgozunk, pontosan tudjuk, hogy bármelyik pontját megfogod ma a gyerekvédelemnek, és egy picit megkapargatod, akkor nagyon komoly strukturális problémákkal szembesül. Például azzal, hogy lehet kinevezni ilyen embereket ezekre a pozíciókra, hogy tudnak ott maradni, és hogy miért nincsen annak kultúrája, hogyha történik egy határátlépés, vagy megengedhetetlen dolog, akkor annak meg lesz a következménye.
A beszélgetés előtt megmutatott bejátszóban Orbán Viktor pont azt mondja egy podcastban, ami még ez ügynyilvánosságra kerülése előtt került adásba, hogy az állami gondozásban élő gyerekek ellátása bár lehetne jobb, de összességében rendben van. Tehát akkor a területen dolgozó aktivistaként, szakértőként ezzel semmilyen módon nem tudsz egyetérteni?
Az az egyetlen mentségem lehet neki, hogy valószínűleg nem ismeri a valóságot olyan mélységében, amiben azok a szakemberek ismerik, akik ebben a rendszerben dolgoznak. Az állami gondoskodás rendszere elképesztő nehézségekkel küzdik, erőforrásban, emberhiányban, jól képzett szakemberhiányban, ami nem csak azt jelenti, hogy kosztot és kvártét adok a gyereknek, fedét a feje fölé, és valami ételt az asztalára, hanem azt ígérem neki, az állami gondoskodás az arról szól, hogy ha az ő családjában róla nem tudtak jól gondoskodni, akkor majd én megpróbálok, mint állam, valamilyen módon jó, családi, megtartó, őt segítő, az elég jó élethez hozzásegítő támogatásokat adni. Az, hogy ma Magyarországon azt érezzük, hogy ezek a gyerekek nem számítanak, az, hogy velük ezek megtörténhetnek, hogy a bántalmazásokról való jelzések úgy kerülnek be a rendszerbe, hogy annak nincsenek következményei, hogy a szakemberek azt élik meg, hogyha ők jeleznek egy problémát, annak nincsen következménye, és hogy nincs valódi, tevékeny, tényleges koncepció arra, hogy mit kellene csinálni a magyar gyerekvédelemmel, az szerintem feszítően nehéz, mert nem csak az a probléma, hogy mit kezdünk 24 ezer gyerekkel, aki a családján kívül nevelkedik, hanem az is a kérdés, hogy mit kezdünk 1,5 millió gyerekkel, annak az egész gyerekvédelmi struktúrájával, vagy feltételrendszerével, ami ahhoz kellene, hogy Magyarországon minden gyereknek meglegyen az elég jó gyerekkorhoz való joga. Jelenleg az állami rendszer, és ezt minden adattal alá tudom támasztani, hogy a gyerekvédelem az alapellátásban is, és a szakellátásban is olyan problémákkal küzd, ami miatt nem mondhatjuk azt, hogy ez egy jó rendszer. Azt mondhatjuk, hogy vannak benne nagyon jó szakemberek, azt mondhatjuk, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan nagyon sokat tesznek ezért a rendszerért, de az, hogy ez egy jól működő rendszer lenne, az biztosan nem mondhatjuk.
És ez az állami politikai ignorancia, ez az elesettekkel szembeni társadalmi ignoranciából következik, vagy fordított a viszony?
Nézd, ugye Magyarországon van egy alapvető problémája a gyerekvédelemnek, ez pedig az, hogy az alacsony szocioekonomiai státuszú, rossz érdekérvényesítő családok jól látható problémáival foglalkozik elsősorban, leegyszerűsítve tűzoltásokkal, olyan családokkal, akiknek lakhatási, jövedelmi, munka és olyan gyereknevelési problémáik vannak, amik egész egyszerűen jól láthatók. Ami azt jelenti, hogy ebből a sávból merítenek, a középosztály és a felsőbb osztályok jobb érdekérvényesítő képességekkel, jobban rejtve a problémáikat tudnak működni, miközben pontosan tudjuk, hogy családon belüli erőszak, gyerekbántalmazás, elhanyagolás, rettenetes válások, szerhasználat, és minden egyéb a budai mondén lakokba ugyanúgy előfordul, mint egyébként a szegény telepeken. Az, hogy a gyerekvédelemnek arra van fókusza és energiája, ami a legnagyobb probléma, emiatt aztán kialakulhat az a rendszer, amiről nagyon nehéz beszélni, de az, hogy Magyarországon felülreprezentáltak a szegény családok gyerekei, hogy nagyon sok esetben hiába tiltja a jogszabály, de mégiscsak azért vannak a gyerekek kiemelve a családból, mert alapvetően lakhatási anyag és egyéb problémáik vannak, amikre persze más is rárakódik, de hogy az alapja nagyon sok esetben a baj, és a gond a szociális jellegű, és csak a gyerekvédelem viszi el a balhét ezért. Tehát, hogy az, hogy miért tesz úgy az ágazati irányítás, mint hogyha ezek a gyerekek nem számítanak, szerintem az abból a mondatból is látszik, amikor valaki azt mondja ágazati vezetőként, hogy nem mi szültük ezeket a gyerekeket. És ebben szerintem eszenciálisan benne van az, hogy ők nem olyanok, mint mi, és hogy az, ami velük történik, az feltehetően nem számít annyira a rendszernek. Sajnos ezt kell mondani, mert hogy egész egyszerűen, amiből történik, abból nagyjából ez látszik, hogy ezek a gyerekek egész egyszerűen nem számítanak annyira. A probléma az, innen is üzenve az ágazati irányításnak, hogy a többi gyereknek is ettől nagyon nehéz biztonságban is jól érezni magát, és hogy egyébként azok a gyerekek, akik bármilyen szempontból kilógnak a sorból, jelenleg nagyon-nagyon kitettek mindenféle pedagógiai támogató, segítő és fejlesztő és minden egyéb szolgáltatásoknak. Azok hiányának.
És mit lehet elmondani az erőszakos bánásmódról? Ugye pont a pár napja jelent meg a Direkt 36-on egy cikk, ami a Hűvösvölgyi Gyermekotthonról szólt, és ott ugye azt lehetett olvasni, hogy a gyerekfelügyelő ott is nyakon vágta, kutyagecinek nevezte a gyereket, hogy ez valójában akkor nem egy javító intézet specifikus dolog, hanem a teljes gyermekvédelmi rendszerre jellemző?
Nézd, az egy nagyon fontos dolog, hogy mitől érzi magát feljogosítva arra valaki, hogy gyerekekkel így beszéljen. Ez egy alapvető kérdés, hogy milyen ott az intézményben a szervezeti kultúra, adott esetben azt is megengedve, hogy egy gyerek otthonon belül működő különböző csoportokban elképesztően különböző lehet a hozzáállás, attól függően, hogy milyen szakemberek vannak ott. Ma a gyerekvédelemben egyszerre vannak benne azok, akik életüket és vérüket adják a gyerekekért, és azért maradnak ott, mert ők tudják, hogy ők nem bántják őket, és adott esetben beállnak egy bántalmazó felnőtt, vagy egy bántalmazó vezető meg a gyerek közé, és próbálják védeni őket. Egyszerre vannak ott azok a felnőttek, akik leszarják, hogy mi van a gyerekekkel, és egyszerre vannak olyanok, akik kifejezetten élvezik és hasznot húznak abból a helyzetből, hogy következmények nélkül egy náluk kiszolgáltatottabb embert bánthatnak, vele szemben rosszul működhetnek. Az, hogy és nem kell ehhez gyerekotthoni vagy lakásotthoni környezet, nagyon sok adatunk van arról, hogy különleges, speciális elhelyezési intézményekben, hogy nevelőszülőknél is előfordulnak. Úgy egyáltalán a tudásunk az arról szól, hogy minél inkább intézményi egy keret egy gyerek körül, annál nagyobb a bántalmazás kockázata, és nem csak a felnőttek részéről, hanem a kortársak részéről is, mert hogy a gyerekeket, ha nem a szükségletük szerint helyezem el, és egy lakás otthonban van az a gyerek, akit bántalmaztak otthon, akit szexuálisan bántalmaztak, aki bűncselekményt követel, aki elvesztette a szüleit, akinek épp átmenetileg nem tudják megoldani az elhelyezését, azokat a gyerekeket elképesztően nehéz jól kapcsolódni hozzájuk, és jól együtt tartani, tehát ott valószínűleg a kortársak között is lesznek feszült helyzetek. Ha én felnőttként nem vagyok felkészítve arra, hogy hogyan bánjak egy gyerekkel, aki traumatizált, aki nehéz helyzetben van, és a szükségleteit nem úgy mondja ki, hogy Zsolti bácsi, én most nagyon feszült vagyok, és azt érzem, hogy azok a traumák, amik engem gyerekkorban éltek, azok most kidomborodnak, és ezért aztán szükségem lenne arra, hogy most kiengedhessem a gőzt, kiabálhatok egy kicsit. Nem ezt fogja mondani, hanem oda megy, és felveszi az ollót, és belevágja az asztalba, és csinál valami olyat, ami félelmetesnek tűnik. De ha nem jól képzett szakemberek vannak ott, akik értik, hogy egy gyerek miért működik így, és olyanok a keretek, hogy ezt meg lehet előzni, akkor egész egyszerűen az erőszak kockázata az hihetetlenül megnő, és innentől kezdve, hogy ha én azt érzem, hogy feljogosítva vagyok arra, hogy ezt megtehetem, mert nem veszik komolyan a verbális bántalmazást, mert nincs következménye a testi fenyítésnek, mert azt gondolom, hogy ez oké, akár még azt is gondolhatom, hogy a gyerek számára ez hasznos, akkor egész egyszerűen kialakul egy ilyen közeg, és így kezdik ott a gyerekeket nevelni.
Juhász Péter a beszélgetésünk az előző részében említette, hogy azok a videók, amiket nyilvánosságra hozott, azok 10 évvel, az egyik az 10 évvel ezelőtt készült. Tehát mi lehet az oka annak, hogy ennyi ideig rejtve maradnak ezek a problémák? Ezeken a videókon lehet látni azt is, hogy ránézésre nevelőkorú emberek nézik végig ezeket az eseményeket. Ők mit éreznek ilyenkor? Hogyha tényleg vannak olyan gyermekvédelmi szakemberek a rendszerben, akik komolyan végzik a munkájukat, ők hogyan tudnak ebben a rendszerben maradni?
Hát szerintem alapvetően úgy tudnak benne maradni, hogy a gyerekekre fókuszálnak, és nagyon fontos, hogy amikor csak tehetnek, tegyenek jelzést. Egyébként szerintem az elmúlt időszakban ebben volt változás. Elmúlt időszak alatt, mondjuk az elmúlt egy évet értem, vagy másfél évet, sokkal többen érzik azt, hogy még akkor is, hogyha a nevük zárt kezelését kérik, vagy adott esetben azt kérik, hogy ne váljon nyilvánossá, hogy ők adják az információt, de felhatalmazást adnak ahhoz, hogy jelezni lehessen, hogy mi történt. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok esetben a szakemberek, akik elhagyják ezt a rendszert, ők is a gyerekeket próbálják óvni, és attól félnek, hogyha jelzést tesznek, akkor a végén nem az ellen indul eljárás, aki a bántalmazást elkövette, hanem az ellen a gyerek ellen indul eljárás, aki ebben érintett, mert azt feltételezik, hogy ő szivárogtatott, vagy mondta el, és hogy a gyerek kerül rosszabb helyzetbe. Ez egy ilyen rókafogta-csuka helyzet, nagyon sok esetben komplex támogatás és beavatkozás nélkül valóban nehéz meggyőzni ezeket a szakembereket abba, hogy álljanak bele ezekbe az ügyekbe, hogy tegyünk jelzést, és hogy legyen valami következménye. Jelenleg, amit csinál a fenntartó, az nem erősíti meg az áldozatokat abban, hogy biztonságban vannak a jelzéseik. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, és ezt végig kellene gondolni az érintettek és az áldozatok oldaláról is, hogy milyen járulékos kockázatai vannak annak, hogy a média és az abban megjelent felvételek diktálják a tempót, ha úgy tetszik, meg mozdítják előre az ügyeket, hogy az igazságügyminiszter hamarabb hoz ki egy jelentést, amit jelentésnek hívnak, amiben egy szó sincs a gyerekekről, csak a nyilvánosságról, és ezt jelentésnek hívjuk, miközben ha egy gyerekvédelmi jelentésről van szó, annak mi másról kellene szólnia, mint a gyerekekről. Ebben a spektrumban, hogy ezek bűncselekmények, ezeket feltételezzük, ezek nem érik el a bűncselekmény szintjét, de nem megengedhető magatartások, ezek a gyerekvédelmi jelzéshez tartoznak, ezek meg egy olyan közeget, egy intézményi klímát hoznak létre, amiben nem jó gyereknek lenni. Ha te szülőként, vagy én szülőként a saját gyerekemmel így viselkednék, mint amit látunk ezeken a felvételeken, akkor hát velünk szemben büntető eljárás indulna kiskorú veszélyeztetése miatt. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ezt komolyan vegyük, de jelenleg én is, meg a kollégáim is, és mindenki más is, aki ezeket a jelzéseket próbáljuk becsatornázni a fenntartók felé, nagyon sok esetben azt éljük meg, hogy egyáltalán nincs biztonságban az az információ, meg az az adat, amit átadunk gyerekjogi szempontból, mert nem tudhatom, hogy a gyereknek nem lesz rosszabb akkor, hogyha kiderül, hogy ő adott esetben elmondta, hogy vele mi történt. Uh-huh.
A Menhely Alapítványnak van egy kutatása, ami szerint a 40 év alatti hajléktalanok nagyon jelentős részük, közel a felük korábban állami gondozott volt, és a nagykorúvá válások után kerültek az utcára. Vannak olyan intézkedések, amikkel nagyon gyorsan érezhető javulást lehetne elérni ebben a rendszerben?
Szerintem gyors javulást nem lehet elérni ebben a rendszerben. Vannak problémák, amiket 30 éve görgetünk magunk előtt, van, amit 20 éve görgetünk magunk előtt, mármint hogy rendszer szinten. Az biztos, hogy lehetne olyan, nem is azt mondom, hogy szimbolikus, inkább ilyen mély jelentésű gesztusokat tenni a rendszer felé, például egy független vizsgálóbizottság felállítása, ami ezeket a bántalmazásokat kivizsgálja, egy teljesen transzparens és nyilvános jelentéssel a végén, ami minden részletre kiterjedően nyilván az áldozatok adataira is nagyon vigyázza menni. Abba való nagyon nyílt kommunikáció, hogy most azok a gyerekek, akik érintettek, és a korábbi áldozatok milyen támogatásokat és segítséget kapnak, mit tesznek értük, mit kapnak a közösségi szinten, mit kapnak egyéni szinten. Az, hogy azok a szakemberek, akik ezekben az intézményekben dolgoztak, vagy a szülő utcában dolgoztak, hogy ők milyen támogatást kapnak. Az egy elképesztő teher ezzel együtt lenni. Nagyon sok szakember követi most ezeket az eseményeket, és pörgeti magában, láttam, mit tettem, oké volt-e, mit tudok tenni. Tehát, hogy annyi, nem is azt mondom, hogy meghasonlós, de annyi szakmai kérdés merül föl, hogy az ágazati irányítás nagyon fontos gesztusokat tudna tenni, ami kijelölnék azt az irányt, hogy nem futunk az események után, hanem a kezünkbe veszük az irányítást abból a szempontból, hogy megnézzük, hogy azoknak a szükséglete, érdeke, alapvető jog, akik ebben közvetlenül érintettek, hogyan biztosítható a gyerekvédelmi rendszernek, nem több rendőrre van szüksége, nem arra van szüksége, hogy iskolaőrök érkezzenek ezekbe az intézményekbe.
Egy Pintér Sándor azt mondta, hogy nyugodjunk meg, mert mennek az iskolaőrök.
Nem erre van szükség, nem arra van szükség, hogy legyen még olyan felnőtt, akinek van lehetősége szigorúan nézni, felelősségre vonni és kemény szavakat használni, hanem arra lenne szükség felnőttnek, gyereknek, mindenkinek, aki ebben a rendszerben van, hogy valódi figyelmet, valódi elismerést, valódi támogatást kapjon és valódi segítséget. A gyerekvédelem nem rendészeti munka. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog kinevezni, ezt nem lehet hierarchiából csinálni, ezt nem lehet anélkül csinálni, hogy az számítson, aki az egésznek a középpontjában van. Ha valaki felteszi magának azt a kérdést, hogy mit tudok azokról a gyerekekről, akik ebben érintettek, és azt látják, hogy az ágazati irányításnak nem minden mondata arról szól, hogy hogyan segítem ezeket a gyerekeket, akkor joggal teheti fel azt a kérdést, hogy mi a bubántos nyavaját csinálnak akkor.
Uh-huh. Azért is tettem fel ezt a kérdést, és igazából az utolsó kérdést, amit érintünk, hogy 2024-ben a kegyelmi botrány az elég nagy port kavart, és ez érintette a magyar gyermekvédelmi rendszernek a hiányosságait, és azóta Magyar Péter felépítette maga mögött a Tisza pártot, és főleg tavaly, de idén is igyekezett a gyermekvédelmet, mint témát a nyilvánosság homlokterében tartani. És a kormány pedig többször is ígéretet tett arra, hogy erre rezonálva majd komoly lépéseket fognak tenni a helyzet javítása érdekében. A területen dolgozva lehet érezni bármilyen javulást az elmúlt másfél évben?
Nagyon konkrét romlást éreztünk, például a kifogástalan életvitel vizsgálat kapcsán nagyon sok nagyon jó szakember hagyta el a rendszert, mert azt gondolta, hogy nem szeretne benne lenni, nem szeretne ezekre a nagyon sok esetben túl intim kérdésekre válaszolni, és ők nem bántalmazó felnőttek voltak, hanem jó szakemberek voltak, tehát a veszteségeket látjuk. Alapvetően én jogászként azt tudom mondani, hogy amíg jogszabályok ide-oda tologatásával akarjuk a gyerekvédelem problémáját megoldani, addig valószínűleg tévúton járunk. Egy jogszabály megalkotása az pont annyiba kerül, amiben a nyomtató meg a tintapatron, ha emögé nem rakunk koncepciót, ha emögé nem rakunk erőforrásokat, akkor bizony a gyerekvédelemről csak beszélünk, de nem csináljuk. Az, hogy a gyerekvédelemnek mi a definíciója, tehát én azt gondolom, hogy a gyerekvédelemben rendnek kell lennie, ezért rendőröket küldök oda, és az a célom, hogy ne legyen nagy zaj, ezért, hogyha botrány van, azt gyorsan megpróbálom elsimogatni, de egyébként nem akarom ezt a rendszert tényleg közel engedni magamhoz, ennek minden fájdalmával adott esetben szembenézni azzal, hogy mi működik, addig nem gyerekvédelmet csinálok, addig valami mást csinálok. De ha komolyan akarjuk venni azt a gyerekvédelmet, mint feladatot, hogy mi felelősek vagyunk 1,5 millió Magyarországon élő gyerekért, 110 000 veszélyeztetett gyerekért, 40 000 védelembe vett gyerekért, 24 000 családon kívül nevelkedő gyerekért, akkor bizony ezt nem lehet rendészeti megközelítéssel, a rend keresésével megcsinálni, mert hogy ez egy olyan szakma, ahol hát más szempontok vannak, és a rend az majd megképződik, csak hogy odáig eljutni, biztos, hogy pénz, biztos, hogy energia, biztos, hogy gondolkodás, biztos, hogy az a fajta megközelítés, amiben az elsődleges fontosságú az, hogy azoknak a gyerekeknek a legfőbb érdeke, akik benne vannak, az hogyan szavatolható.
Hát akkor reméljük, hogy ebben történik majd változás.
Reméljük.
Gyurkó Szilvia, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Igen. És ezzel a mai élőműsorunknak a végéhez érkeztünk. A Partizánon napról napra igyekszünk követni a közélet legfontosabb fejleményeit, és jövőre országgyűlési választások jönnek, szóval erősen valószínű, hogy a közélet még inkább felgyorsul. Ezekről az ügyekről is igyekszünk beszámolni, viszont ebben a ti segítségeteket is szeretnénk kérni, nem csak azon keresztül, hogy támogattok bennünket, hanem akár azon keresztül is, hogy a videó alatt látható címek valamelyikére elküldtök olyan történeteket, amiket szerintetek nyilvánosságra kellene hozni, vagy amik a nyilvánosságra tartoznak. Ma estére pedig köszönjük a figyelmet, és sziasztok!